Nem baj, elkezdem. A héten, ahogy gondolkoztam azon, hogy mit akar Isten nekünk most mondani, egy ige szakasz jutott eszembe, milyen meglepő. Ez pedig a Zsidók 12, úgyhogy abból felolvasnám azt a részt. És kicsit ezt a témát járnám körbe. Mondjuk ezt az első blokkot, amit itt látok, azt felolvasom. Azért mi is, az elejét olvasom, Zsidók 12.1, azért mi is, akiket a bizonyságok így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret. Nézzünk a hit elkezdőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve elszenvedte a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok arra, aki ilyen ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Zsidók 12, 1, kötőjel 3. És ebben nagyon sok minden van benne, amiről lehetne sokat beszélni. Nekem ez a, nem tudom, fél mondat jutott eszembe, hogy a hit elkezdője és bevégzője, vagy azt hiszem a protestáns újfordítás írja úgy, hogy hitünk szerzője és beteljesítője. A King James, amit én olvasni szoktam, abban a hitünknek a szerzője és bevégzője. Hogyha megnézzük a görögöt, mi ez a szerző és beteljesítő, ezt a két szót, az egyik azt mondja, hogy archegon, az első, ami akitől származik, egy vezető, akitől származik valami, mondjuk így lehetne ezt fordítani. Itt pedig egy olyan angol szó van mellette, ami mondjuk, amikor beiktatnak egy elnököt, annak is egy ilyen beiktató. A bevégző pedig az a teleioten nevű szó, ami ugye egyszerre így olvassuk, hogy bevégzője, vagy pedig tökéletesítője, vagy éretté tevője. Tehát, hogy megérítője, vagy nem tudom, ez egy nem létező szó, tehát, hogy éretté tevő, tökéletessé tevő, befejezetté tevő. Tehát, és úgy írja az ige, mondjuk itt úgy írja ez a, mi ez a új Károli, hogy a hit elkezdőjére, a King James úgy írja a hitünknek, és igazából lényegtelen, mert ez a mi hitünk. A mi hitünkről van szó. Jézus, akitől származik a mi hitünk, és Jézus, aki teljessé teszi a mi hitünket. Aki teljessé tette a hitünket pontosabban. És ezt a témát szeretném picit körbejárni. Tehát mi ez, hogy a mi hitünk? Ugye, micsoda kérdés ez, kérem szépen. Ugye én annak idén a református egyházban konfirmáltam, ott volt a Heidelbergi KT, ott volt benne, nem tudom, hány kérdés válasz van abban? Tudja valaki? Több mint 100, nem? 100, 200, 300. Ez a mi hitünk. Kérdés-válasz, kérdés-válasz. Hát mégis mi ez a mi hitünk? Hát nézzük meg Jézust, mert ő szerezte a hitet. Mit tanított nekünk Jézus? És mi az, amit elért, megszerzett, tökéletesített számunkra? És ezt járnám körbe. Relatíve hosszabban járnám körbe azt a kérdést. Na, mindegy, beleugrom. Három dologról, kezdem az elején. Jézus úgy jött el, tehát egy emberként jött el. Egy olyan emberként jött el, ahogyan Isten szeretné, hogy mi éljünk. És egy igazi kijelentés hozott Istenről. Tehát Jézus hozott el egy olyan kijelentést Istenről, ami eddig nem volt meg. Ez mindenképpen az a hit, amit ő szerzett, mondhatni. Illetve Jézus úgy élt emberként, ahogyan Isten szerette volna, hogy az ember éljen emberként. Ebben mindjárt belemegyek jobban, de kezdjük ott az egyszerűbb résznél, hogy mi az, amit Istenről Jézus elhozott, mint kijelentés. Ugye, ugye a zsidókhoz írt levél, tehát zsidókhoz volt írva, tehát mondjuk azt, hogy ami a Ószövetségbe le volt írva, az nem feltétlen volt újdonság számukra. Egyébként mai ember számára, meg egy ateista számára, meg egy evolúcionista számára az is újdonság, hogy mondjuk képzeld el, ezt a világot Isten teremtette. Neki ez újdonság, és ilyen szempontból ez a mai keresztény hitnek a részének tekinthető. De amit Jézus igazán új dolgot elhozott, néhány dolgot összeszedtem, konkrétan, én ezt nem számokkal jelöltem, a betűkkel, ez egy 8 darab. A legelső, amit fölírtam, az, hogy Isten egy édesatya, egy édesapa. És ugye ezért akarták Jézust annyian meg is kövezni, meg megölni, mert azzal, hogy az édesapjának nevezte Istent, ezzel egyenlővé tette magát vele. Isten, ő nem csak egy távoli valaki, aki mindent megalkotott, mindent fönntart, hanem Isten egy apuka, egy édesatya. Ha megnézitek a tékozló fiúnak a példázatát, a történetét, ahogyan bemutatja abban a történetben Jézust, Istent, hogy ő milyen egészen más dimenzióban látjuk meg őt, mint az Ószövetségben bármit is olvashatnánk, egy apuka, egy édesapa, aki vágyódik a gyermekei után, aki annyira szereti őket. Egy másik dolog, mi az, amit Jézus megmutatott, ami eszembe jutott, hogy Isten egyszerre irgalmas és egyszerre igaz. Ugye azt hiszem János evangéliuma 1-ben olvassuk azt, hogy a törvény Mózes által jött el, de a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Jézus mutatta meg és hozta el azt a kijelentést, hogy Isten kegyelmes és igaz egyszerre. És egyébként igazából ezeken, amikor végigmegyek, így gondolkoztam, tehát ezek azért benne voltak az Ószövetségben, itt hébe-hóba, de én azt látom, hogy egy-egy ember néhány dolgot ebből megértett, mondjuk Dávid megértette azt például, hogy mondjuk amikor vétkezett Becsabéval, akkor így Istennek nem az a lényeg, hogy most bemutatja az ilyen-olyan áldozatot, Istennek hót nem az, hanem az, hogy a szívem ilyen, hogy bűnbánó-e. Isten irgalmas, és Isten igaz egyszerre. És ahogyan, most mondok nektek egy példát, szintén János evangéliumában van az az asszony, akit Jézus elé rángatnak, és meg akarják kövezni. Abban is ott van az igazság, mert ki mondja, hogy a bűn, hogy ez bűn, és az halált érdemel. De egyszerre irgalmas, és valahogyan Jézus megoldja, hogy irgalmazhasson annak a bűnösnek. Istenben egyszerre megvan ez a végtelen irgalom, mint az, ami abból fakad, hogy egy apuka, egy édesatya, amikor elé áll a fia, a tékozló fiú történetében, nem kiosztja, hogy fiam, honnan jött ez a hülyeség, térj már részhez, hanem elképesztő, ahogyan engedi ezt, és vágyik újra és újra arra kapcsolatra nap, mint nap vele, amíg viszont kapja a fiát. És Istenben ott van az igazság is. És ugye maga a kereszt fejezi ki ezt legjobban, hogy Isten igazságos. És ebből ő nem engedett. Ő igazságos. A bűnbüntetést érdemel. És von maga után, és Isten megoldotta, hogy megkapja a bűn a büntetését. Csak hát ezt Jézuson keresztül kapta meg. És nem mi rajtunk kéri számon Isten a bűnt. Akkor mi az, amit még Jézus elhozott mint kijelentés Istenről? Az, hogy Istennek igazából a szív számít. Istennek a szív számít. És ez ott volt az Ószövetségben, látszik az Ószövetségben. De mégis, amikor Jézus beszél arról, hogy hallottátok, hogy megmondatott tralalala, de én azt mondom nektek, ha az ember csak a szívében tralala, akkor vétkezett. Isten mindig, Jézus mindig mindennél az emberek szívére volt kíváncsi. Mindig a szívében látott bele az embereknek, és azzal foglalkozott, hogy ott mi van. Mert eleve a magvető példázata is erről szól, hogy a talaj az a szív, és hogy mi történik a szívvel, milyen az embernek a szíve, ez fontos Istennek. Ez egy úgy, amilyen formában ezt Jézus elhozta, mint kijelentés Istenről, ez mindenképpen egy új dolog volt. És ugye ebben az van, hogy ha a szív rendben van, akkor a cselekedetek ezt követni fogják. Ami a szívben van, az annak a teljességéből szól a száj. Akkor még egy dolog, amit Jézus Istenről elhozott, vagy mint kijelentés, hogy Isten bensőségességre vágyik velünk. Ez megint egy úgy gondolom, egy olyan dolog volt, amit az Ószövetségben föllelhető a 90. Zsoltár eleje, aki a felségesnek a árnyékában lakozik, hogy nem tudom, hogy tehát vannak ilyen kifejezések, amiből ez látható. De ahogyan Jézus amilyen kapcsolat volt az atyával, ez mindenki számára vonzó volt, aki ezt látta, és ez új dolog volt. Most eszembe jut, hogy amikor Jézus mondja az evangéliumokban a mi atyánkot, ugye azt mondják a tanítványok előtte, hogy taníts minket imádkozni. Tehát Jézus úgy imádkozott, hogy a tanítványok azt mondták, én is ezt akarom. Én is akarok így imádkozni, hogy te imádkozol, taníts minket erre. Meg ami most eszembe jut, ott van a samáriai asszonynak a története. Ott ugye azt mondja Jézus, hogy Isten imádókat keres magának. Az atya imádókat keres magának, keresi őket. Kik azok, akik elé mennek, akik az ő jelenlétében mennek, akik az ő közelségébe mennek. Mert Isten vágyik erre a bensőségességre velünk. Ez ugyanúgy vissza, ugye ez mind összefügg, de ugyanúgy, mint egy édesapa vágyik arra, hogy a gyerekeit megölelhesse, vágyik arra, hogy nem tudom, csak simogassa őket, az, hogy bíztathassa, bátoríthassa őket. Isten erre vágyik, mi velünk. Ilyen kapcsolatban legyen. Akkor egy következő dolog. Isten meg akarja osztani az ő gondolatait és az ő titkait mi velünk. Meg akarja osztani. Lehet, hogy hallottátok azt, hogy mit tudom, ezt nem lehet megtudni, ez nem megtudni, ez egy misztérium. Vannak felekezetek, ahol ezt szokták mondani, hogy ez egy misztérium. Istennek az az akarata és az a vágya, hogy ő megossza velünk a dolgokat. Eszembe jut, amikor talán pont a magvető példázata után valamelyik evangéliumban olvassuk, talán a Márkban az értelmezését is. Mert a tanítványok is odaálltak Jézussal, és azt mondták, hogy Jézus, mi van? Ez mi volt? Tehát, hogy így segíts már értenünk. És azt mondja nekik Jézus, hogy nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országának a titkait. Nekik megadatott. Ott volt ez a vágy Isten szívében, hogy az övéi, akik nem disznók elé vetett gyöngyök, hanem ők megbecsülik azt, megossza velük az ő titkait és gondolatait. Ha belegondolok a János 15, 14, 15, mostában azt olvasom, ott Jézus arról beszél, hogy a Szent Szellem majd, akit az Atya elküld, ő nektek kijelent mindent. Mindent kijelent nektek. Elvezet titeket a teljes igazságra. Isten kijelentést akar adni. Ha azt hiszem, hogy 1 Korintus, 2 Korintusban írja Pál, az, hogy ugye, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek, nekünk pedig kijelentette, az ő lelke által. Kijelentette. Isten kijelenteni akar nekünk. Meg akarja osztani magát, gondolatait, az ő titkait. Pál apostol is beszél misztériumokról. De én hiszem azt, hogy ezek a misztériumok megismerhetők. Kell, hogy az ember üdvözüljön, hogy ismerje Istennek titkait? Nem. Majd elmondja Isten, akkor menj be nekünk, amiket nem értünk meg. De Istennek hiszem, hogy örömet okoz az, hogyha már most kérdezünk tőle, és akarunk érteni dolgokat. Mert Istennek a szívében a megosztás, a megosztani akarás ott van. Akkor még 3 dolog, hogy mi az, amit Jézus elhozott, mint kijelentés Istenről. Az egyik az, hogy Istennek az akarata, a helyreállás és az üdvösség az emberek életében. Istennek az akarata, a helyreállás, és minden téren. Ha én megnézem Jézust, hogy ő mit csinált testileg, lelkileg, szellemileg, ami helyreállásunkért dolgozott és munkálkodott. Isten azt akarja, hogy nekünk jó legyen, mert ő jó. Mert egy jó apuka. Azt akarja, hogy helyreálljon az életünk. Most eszembe jut a... Ugye Jézus erről beszélt, és talán vissza is fogok erre kanyarodni valahol, hogy a fiú azt cselekszik, amit az atya cselekszik. Amit lát, hogy a fiú magától semmit nem tehet, csak amit lát, hogy az atya cselekszik. Ezt is János evangéliumában olvassuk az elején valahol. Amiket Jézus tett, azt tudjuk, hogy az atya tette. Istennek az akaratát cselekedte Jézus. És ott voltak azok a vakok, meg szerencsétlen emberek, akik mellett a vallásos zsidók simán császkáltak fel alá. És senki nem is tudta volna, vagy sem az egy más kérdés, de Jézus volt, aki igazán megmutatta, hogy mi Istennek az akarat annak az embernek az életében. A helyreállás. A következő dolog, amit felírtam, az, hogy Isten szereti a bűnöst. És most eszembe jutottam, Ézékiel próféta könyvében van megírva azt, hogy életemre így mondja, így szól az Úr, hogy életemre mondom, hogy nem akarom a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ki kellett volna keresni, nem kerestem ki, de erre emlékszem, hogy ezt így írja, világosan le van írva. Pedig aztán Ézékiel könyve elég sok mindennel tele van. Hogy ez elpusztul, az elpusztulam, az elpusztul, de ez Istennek az akarat, hogy a bűnös ember megtérjen és éljen. És Jézust is, hogyha megnézzük, hogy hogyan bánt a bűnös emberekkel. Ott van Zákeus, mit csinált, elment a házába együtt, kajált vele, és aztán mindenki előtt ott a vallásos emberekért, és azt mondta, hogy üdvössége van ennek az embernek. Ott van Máté, a vámszedő, aki mindenki fújolt rá, azt mondja, hogy gyere, kövess engem, elhívta tanítványnak a belső körbe. Sőt, ezt most csak kinyitom ezt a témát, de nem megyek bele. Judás. Nem hiszem, hogy Jézus nagyon meglepődött az, amikor kiderült Judásról, hogy tolva. Jézus elhívta a tanítványnak. Jézus, Judás egy bűnnel küszködött. Judás az, aki már szerintem akkor is lopta a pénzt, elment valakivel, és démonokat űzött ki. Az a Judás, aki megtagadta Jézust. Mert ő is kiment a tanítványokkal, és neki is megvolt az esélye. Megvolt az esélye. Jézus azt akarja, hogy a bűnös ember, ezt hozta el Istenről kijelentés, hogy a bűnös Isten akarja, hogy megtérjen. És ez egy teljesen új dolog volt, mert nem, és igaz a törvény, ez ki is mondta, hogy a bűnöst el kell ítélni. Jézus meg megmutatta, hogy Istennek az a szíve, hogy a bűnös megtérjen, mert szereti Isten a bűnöst. A bűnt nem szereti Isten, a bűnt rühelli, ki nem állja, mert tönkre tesz mindent a bűn. És minket is tönkre tesz, akit Isten nagyon szeret. Ezért nem szeret Isten a bűnt, mert pusztít. De a bűnöst, aki az ő gyermek, ő azt nagyon szereti. És utolsó dologként írtam fel azt, hogy Isten azt akarja, hogy olyanok legyünk, mint Jézus. Ami igazából kijelent is Istenről, de igen, végül is az, mert megmutatta Isten, hogy milyen szeretné, hogy legyünk. Ez egy kijelentés volt önmagáról. És ezen a szálon mennék tovább. Mit mutatott meg Isten arról, hogy az atya, tehát hogy a megváltott ember milyen? Milyen a megváltott ember? És itt egy picikét még megállnék ennél, hogy ugye azt írja Pál apostol, hogy íme újjá lett minden. Újjá lett minden, egy új teremtés vagyunk. Ezt tanítja az ige nekünk. Mi ez az új teremtés? Tehát amikor Jézus már meghalt és föltámadt, és utána valaki a hitét ő beléveti, azt írja az ige, hogy újjá születik. Újjá lesz. Egy új teremtmény lesz. Egy addig nem létező dolog jön létre, ami nem csak mint egyéni valami nem létezett az előtte, hanem mint típus, tehát hogy Jézus föltámadásáig nem létezett ilyen ember, hogy megváltott ember. És ez az a megváltott ember, ami Istennek a terve mi velünk. Tehát, de majd megkérdezem, hogy valakit hisz Jézusba? Valaki? Na, ott van, oké, okay. Egy valaki már felrakta. Még egy, oké, okay. Még, oké, okay. Vannak, jó. A zoomosoknál nincs kamer, úgyhogy nem látom. Ha hiszel Jézusban, hogyha ő a te megváltód, akkor te egy újjá született ember vagy, egy új teremtés vagy. És ez már most vagy. És mit mutat meg nekünk Jézus? Arról milyen kijelentést adott arról, hogy ez az újjá született ember, ez milyen? Mert ezt mutatta meg ő. És itt szintén, hú, nem tudom mennyi, ez 8-9, összeírtam pár dolgot. Vagy a megváltott ember, az újjászületett megváltott ember igaz Isten előtt. Igaz Isten előtt az első dolog, amit szeretnék mondani nektek. Nincsen, ahogyan az zsidókhoz írt levél írja, gonosz lelkiismerete. Olyan gonosz lelkiismeret, ami vádolja őt, és ami a vád pedig távol tartja Istentől. Az újjászületett, a megváltott ember az igaz Isten előtt. Ha hiszel Jézusban, te ez az ember vagy, és te igaz vagy Isten előtt. És hogyha nem ezt az életet éled, akkor éld ezt az életet, és hogyha a lelkiismeretet téged vádol, akkor annak ne adjál teret. Én ezt mondom nektek. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy ha az ember hülyeséget csinál, nem mondja azt, hogy bocsánat. De Isten előtt te igaz vagy, és ebben erősödjél meg, és tudjad, hogy te igaz vagy ő előtte. Az újjászületett, a megváltott ember az ördöggel szemben győzedelmes. Én ezt látom Jézus életében, én ezt olvasom az igében. Az a fajta ember, ami Istennek az akarata az emberiség számára a kereszt utántól, az, hogy az ördög ellen győzedelmesek vagyunk. Ugye ezért volt az, tehát, hogy az ördög azt hitte, hogy Jézussal elintézte ezt a problémáját, hogy ajaj, most baj van. Aztán, mikor a tanítványok pünköskor vették a Szent Szellemet, betöltekeztek, és elkezdett az egész terjedni, egyre több keresztény lett, egyre többen lettek olyanok, mint Jézus, akkor jött rá az ördög, hogy nagyon-nagyon nagy bajban van, és egyre szűkül a tere, a lehetősége. A megváltott ember az ördöggel szemben diadalmas, ne féljünk tőle, mert nincs miért félnünk. Mi diadalmasak vagyunk ővele szemben. Következő pont, ami kicsit ebbe kapcsolódik, a megváltott ember, az föl van kenve Isten által, most a pünkösre gondolok, a Szent Szellem keresztségre. A megváltott emberben ott van Istennek az ereje. És nem a saját erejéből végzi a dolgokat, hanem Istennek az erejéből. Föl van kenve, fölkenetéssel rendelkezik. Ilyen a megváltott ember. Ez az Istennek az akarat, ami számunkra. Jézus is így indult neki. Ott volt a Jordán folyóban, ugye megkeresztelkedett, leszállt rá a Szent Szellem. Betöltekezett ki a pusztába. Ott volt néhány próbatétel, aztán meg már a Szellemnek az erejében tért vissza a pusztából. Jézus megtanulta azt, hogy nemet mondjon a rosszra, igent a jóra, és Istennek az erejében végezte a szolgálatát. És igazából a tanítványoknak is ezt mondta, amíg nem töltekeztek be a Szentlélekkel, addig ne álljanak neki evangelizálni, hirdetni az evangéliumot. Várják meg. Istennek az a terve és akarata, hogy a megváltott ember az ő erejével végezze azt, amit végez. Ha Jézus életét nézem, meg a új szövetségnek a történeteit, megint csak kicsit ehhez kapcsolódik, a megváltott ember számára semmi sem lehetetlen. Ezt így szakomba kimondja Jézus, minden lehetséges annak, aki hisz. Nincsen lehetetlen a megváltott ember számára. Ahhoz, hogy ezt jól tudja értelmezni az ember, az egész igét olvassa, mert vannak olyanok, hogy ha az ő akarata szerint kérünk, akkor hallgatja meg az imádságunkat. Tehát ezt senki ne értse fel, amit mondok, de nem akarom ezt. Tehát ezt mondja az ige. A megváltott ember számára lehetetlen, hogyha Isten szívébe helyez valamit, nincs lehetetlen. Nincs lehetetlen. Most eszembe jutott a kifejezés, hogy ha mi Istenünk egy különleges, akkor mi nem lehetünk nem különlegesek. Mi nem lehetünk nem azok. Aztán megyek tovább. A megváltott ember Istennel egységben van. Egységben. Ezt pont ma reggel olvastam. Én vagyok a szőlőt, ő ti a szőlővesszők. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan az atya én bennem van, én is úgy leszek bennetek, és ti én bennem, remélem, egyben marad a ház. Jó, nem tudom. A megváltott ember Istennel egységben van. Egy olyan egységben, hogy egy bensőséges egységben, hogy érti, látja, tudja, hogy is, mik Istennek a gondolatai. Ez Istennek a terve és akarata mi számunkra. Megyek tovább. A megváltott ember az atyának a dolgaival foglalatoskodik, ahogy Jézus is mondta 12 éves korában a templomban, hogy nekem az én atyámnak a dolgaival kell foglalkoznom, foglalatoskodnom. Ezt nekem úgy pár napja úgy mondta meg Isten, vagy jelentette ki, vagy emlékeztetett rá, hogy nem Istennek, tehát el is kell, de alapvetően nem az a kérdés, hogy Isten be van-e vonva az én életem dolgaiba, hanem az, hogy én be vagyok-e vonva Isten életének a dolgaiba. Igen, Isten érdekli az, hogy a munkahelyemen, mit tudom én, rendben mennek-e a dolgok. Isten érdekli az, hogy mit tudom én, a ház körül rendben van. Igen, érdekli. De a nagy kérdés az, hogy én be vagyok-e vonva az ő dolgaiba. Engem érdekel az, hogy Isten számára mi a fontos. Mert a megváltott ember, ahogyan Jézus ezt megmutatta nekünk, Istennek a dolgaival foglalkozik. Az ő élete arról szól, ami Istennek a dolgairól szól. És ehhez kapcsolódik szintén az, hogy a megváltott embernek az élete gyümölcsözik, gyümölcsöző. Jézus azt mondta, hogy ezt most oda is lapozok, inkább nem idézem. János 15. Abban dicsőítetik meg, János 15.8, abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és a tanítványaim lesztek. A tanítványaim lesztek. Nem voltak már akkor azok? Itt minden esetre ez összeköti ezt a kettőt, hogy gyümölcsöt teremtek. Amikor arról beszél Jézus, hogy itt a 15.1-ben, hogy én vagyok az igazi szőlőt, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt lemetsz, amely nem terem bennem gyümölcsöt, mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Az biztos, hogy az atya számára fontos, hogy gyümölcsöt termünk-e vagy sem. Miért? Mert az az ő terve, az az ő akarata, hogy a megváltott ember életének gyümölcse legyen. Gyümölcsöt teremjünk. Mik ezek a gyümölcsök? Hát ha az életünk az atyának a dolgairól szól, és az ő akaratát cselekesszük, akkor mindenképpen gyümölcsök fognak abból származni. Még két dolgot sorolnék föl. Az első az, hogy amit én Jézus életében láttam, hogy mit mutatott meg abból, hogy a megváltott ember élete milyen, az, hogy másokért él. Nem önmagáért él. Ami igen az atyának a dolgaival foglalatoskodik, de Jézus aztán megmutatta azt, hogy ő semmit nem magáért tett. Ő semmit nem magáért tett, hanem másokért. tette elsősorban az atyáért, Istenért, ő érte élt. De én azt látom, hogy az embereket is, akik ott voltak körülötte, szerette annyira, hogy az ő szíve értük is vert. Ez Istennek az akarat, ami számunkra, hogy másokért éljünk. És még ebből a listába felvettem, hogy milyen a megváltott ember, tehát ezen gondolkoztam, milyen a megváltott embernek az élete itt ezen a földön. Itt ezen a földön, amíg Jézus vissza nem jön, a megváltott embernek az életében ott van a szenvedés. Ezt hozzá kell tenni. Erre is az ige több helyen utal, akik Jézusban Isten szerint élnek, azok, azt hiszem, 1 Timóteus, 2 Timóteus valahol ott olvassuk, azokat üldözni fogják. Ebben a világban, ami nem a mi otthonunk, ebben a szenvedés mindig ott lesz. Ha azt az életet éljük, ami az a megváltott élet, amit Isten akar, ott lesz, mert nem kerülhető el, hogy az ember szembesüljön és konfrontálódjon. Most ledaráltam 2 listát nektek, nem tudom, szerintem amit Isten akar, az ebből meg fog maradni, ami meg nem, az meg... Ez így oké, ezt most nem fogom még egyszer végigolvasni, de most arról beszéltem, hogy mit hozott el Jézus. Hozott egy kijelentést Istenről, amilyen addig nem volt meg itt ezen a világon, és megmutatta Jézus, hogy megváltott az újjászületett ember milyen, és mi Istennek az akarata a mi számunkra is. És megnézzük a Jézusnak az életét itt ez alatt a 3 év alatt, és míg a szolgálatát végezte, tanítványokat hívott el. Nagyon-nagyon tudatos volt Jézus abban, ahogyan kiválasztott tanítványokat. Volt egy szűkebb kör, volt egy tágabb kör, és a szűkebb kör 3 éven keresztül trenírozta. Tehát komolyan egy ilyen tréninganyagot lehetne abból csinálni. Ugyan csinálta, hogy tanítja őket mindig, csinál valamit, demonstrál, aztán elmagyarázza, most mi történt, akkor példabeszédeket mond, akkor azt elmagyarázza nekik, akkor elküldi őket. Jó, most egyedül mentek. Most egyedül csináljátok, gyertek, majd vissza elmondjátok, hogy ment. Tehát Jézus nagyon jó pedagógus volt. Miért? Miért csinálta ezt Jézus? Mert ezt így, ha elmondta volna nekik, hogy figyeljetek, srácok, ezt az életet kéne majd éljétek, ezt kész, nem tudták volna. Így is elégített, hogy az alatt a 3 év alatt, tehát véget ér ez a 3 év, és akkor utána Jézus mondja a utolsó vacsora akkor, hogy na hát akkor, ahova én most megyek, azt tudjátok, és azt is tudjátok, és akkor így, hova mész? Milyen útról be? Tehát, és akkor így, tehát nem volt egy sikersztori minden szempontból ez a 3 év, de mégis... tisztán látható, ahogyan Jézus a tanítványait tanítja, oktatja, képzi. És ez nem volt fölösleges. Nem volt fölösleges. Jézus pontosan tudta, hogy mit csinált, és amikor pünkösd után pedig már tudták ezt az életet élni. Tehát ez így működik. Az én életemben is ezt tapasztalom, hogy amikor nekem, ami eléggé a hitemet próbára tette, mondjuk amikor egy gyógyulásért imádkoztam, nyilván ez nem úgy történt, hogy oda mentem, aztán én csináltam. Biztos valaki ezt így csinálja, de ez sokkal jobb, hogyha valakivel együtt csinálja ezt az ember, aki ilyet már csinált. És Jézus is csodákat mutatott, és cselekedett, és a tanítványait is bevonta. Ott volt mondjuk a 5000 ember megvendégelése. Na, tessék, vigyétek azt a izét, az ennivalót. És Jézus nem 1000 kenyeret adott egy tanítványnak, hogy vigye az 1000 kenyeret és hozza szét. Nem, neki egy darabkát adott, hogy azt kezdje el törögetni és szétosztani. Ebben most nem megyek bele, hogy miért gondolom ezt, de ez csak így működhetett. A tanítványok aktívan részt kellett vegyenek Jézusnak a munkájában, hogy mire véget ért Jézusnak a földi szolgálata, ő számukra már ez egy megszokott dolog legyen. beleszokjanak ebbe az életbe, amit élniük kellett. És ebben is azt látom, hogy Jézus példát adott nekünk, hogy ahogyan ő úgy élte az életét, hogy amit Isten rábízott, azt ő továbbadta másoknak, hogy Istennek a dolgai ezen a világon megmaradjanak, és ne vesszenek el. Most így egy gyors kitérő, ugye, kedves szülők, gyerekek, meg gyerekszolgálat, amit Isten nekünk adott, a következő generációban megmarad-e? Nagyon fontos kérdés. De ez még ezen is túlmutat, általánosságban igaz az, hogy ha Isten ránk bíz valamit, azt akarja, hogy mi ezt továbbadjuk. Ebben is példát adott nekünk Jézus. Azt akarja, hogy, és ezt így tudnám megfogalmazni, hogy ragályos legyen a mi életünk, a mi hitéletünk, ragályos, ragadjon másokra, terjedjen. Ez Istennek az akarata mi számunkra is. És ami, és itt zárnám be ezzel lassan, Jézus elhozott egy kijelentést, Jézus tanította a tanítványait arra, hogy hogyan éljék azt az életet, amit ő megmutatott nekik, hogy Isten akarja, hogy éljünk, és egy utolsó dologként Jézus ezt lehetővé tette végül a számukra. Tehát ez nem volt alapból elérhető számukra. Ha megnézzük az evangéliumokat, Jézus elhívta a tanítványait, tanította őket, hogy figyelj, imádkozzál úgy, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szólítsd őt úgy, hogy atyád. De akkor még ugye ott volt a bűn, ami elválasztotta az embert Istentől. Akkor még Jézus nem halt meg a kereszten, még nem volt elrendezve ez a dolog. De Jézus már akkor is azt tanított nekik, hogy majd amikor ő már a mennyben van, majd amikor eljött a Szent Szellem, akkor mit csináljanak. Már ott ezt elkezdte nekik tanítani. És ezért Jézus a mi hitünknek a szerzője, mert ő az, aki nekünk ezt bemutatta, de amikor bemutatta a tanítványoknak, ez még nem volt teljes, nem volt érett, nem volt tökéletes, ahogyan így a görög szónak jelentését körbejártuk. Ez akkor lett teljes, amikor Jézus ezt már megtanította a tanítványainak, aztán fölment a keresztre, meghalt, föltámadt, és eljött a pünkösd, elküldte a Szent Szellemet, az Atya. Ott lett teljes és tökéletes a mi hitünk. Úgyhogy Jézus a tanítványainak ezt megszerezte, és lehetővé tette, hogy azt, mindazt, amit tanítson nekik, az működjön az ő életükben. És ez így van, tehát onnantól kezdve ez a dolog, ez körbeért, ez teljes, tehát mindaz, amit Jézus tanít nekünk, hogy csináljunk, arra ő minket képesített. És mindannyiunknak van egy elhívása. Jézusnak ez volt az elhívása. Mondhatnám azt, hogy minden megváltott embernek van egy dolog, amire Isten rendelt, mert egy dolog több is, de úgy értem, hogy Istennek egy különleges akaratát fogja betölteni, és Jézusnak a különleges akarata volt az, mint megváltott, mint igaz ember, aki semmi nem választ el Istentől, hogy fölmenjen a keresztre, hogy bevégezze, teljesítegye ezt a hitet, amit elhozott. Nem tudom, mennyire áll ez össze. Egy pici pár szót még beszélek erről, mert ez igazából egy elképesztő dolog. Jézusnak az volt az elhívás, hogy abban az életben, amit itt ezen a földön tölt, megtegye mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy az emberek úgy élhessék az életüket, ahogyan Isten akarja. Jézus ezt lehetővé tette azzal, hogy az Atya azt akarta, hogy menjen fel a keresztre, meghaljon, és föltámadjon. Ez volt az ő elhívása. Miért mondom ezt? Nekünk nem elhívásunk az, hogy fölmenjünk a keresztre, meghajunk és föltámadjunk. Jó? Nem, mert Jézusnak, tehát Jézus ezt azért tette, hogy lehetővé váljon számunkra, hogy azt az életet éljük, amit Isten megálmodott számunkra. Ebben az életben, amit mondtam, van szenvedés, lesz szenvedés. De egy valakinek volt ez az elhívása, hogy a keresztre menjen és föltámadjon, ez Jézusé. Úgyhogy én úgy summáznám, hogy Isten arra hívott el minket, hogy olyanok legyünk, mint Jézus. Elhívott minket Isten arra, hogy megértsük és elvegyük, átvegyük Istentől azt, hogy mi az mi személyes elhívásunk, amit Isten akar a mi életünkben. Milyen akarata van Istennek, amit rajtunk keresztül akar elvégezni. És hogyha ez számodra nem világos, én bátorítanálak és mondanám neked, hogy imádkozz ezért, és keresd Istent, hogy ezt világosan megérts. Mi az a dolog, amit Isten rajtad keresztül akar elvégezni itt ezen a földön? És azt is mondanám neked, hogy ha Istennek az erejét és Istennek a képességét nem kaptad meg, vagy úgy gondolod, vagy nem tudod, hogy megkaptad, akkor ezt is keresd, mert Isten azt akarja, hogy ahogyan Jézus is megkapta, ebben is őre hasonlítsunk, hogy megkapjuk az ő erejét, és az ő erejével végezzük azt, amit ránk bízott. Ámen, én ennyit szerettem volna mondani, nem tudom, mennyire volt ez egy kerek, de tudom, hogy Isten használja és kiemel dolgokat belőle nektek. Isten ezt mondanám még egyszer itt a végén ismétlésként. Arra vagyunk elhívva, hogy olyanok legyünk, mint Jézus, aki a mi hitünknek a szerzője és beteljesítője. Arra vagyunk elhívva, hogy megkapjuk a mi elhívásunkat, hogy mi az, amit Isten rajtunk keresztül akar itt ezen a világon elvégezni. És arra is el vagyunk hívva, hogy mi magunk személyesen a mi életünkben megkapjuk Istennek az erejét, és Istennek a képességét arra, hogy betöltsük az ő akaratát. Amen.